Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Zene.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Kovács Attila bőgő művész nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Előzetes információim szerint ő már 46 éve dolgozik a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál.
Igen, május 2-án vagy 3-án lesz pont 46 éve, hogy a zenekar tagja vagyunk.
Nehéz azt gondolom ennyi évet összefoglalni, de talán a kezdeteket érdemes lehet elővenni, hogyha jól számolom, akkor ön Ferencsik János vezetése alatt érkezett a zenekarhoz. Hogy emlékszik vissza erre az időszakra?
Csodálatos időszak volt, kicsit nehéz is, mert hát mint fiatalon bekerülni egy ország első zenekarába egy nagyon nagy megtiszteltetés is volt, és hát egy nagyon nehéz feladatnak is tűnt először, de hát a Ferencsik Karnagy úr hihetetlen jó dirigált, és hihetetlen segítőkész volt mindenben, úgyhogy egy csodálatos időszak volt a Ferencsik Karnagy úrral.
Bőgő művészként milyen volt a beilleszkedés? Azt gondolom, hogy ezt viszonylag ritkában válasszák a zenészek, kevesebben vannak bőgő művészek általában egy zenekarban. Milyennek élte meg itt a közös munkát a társakkal?
Én szerencsés voltam, mert én elkezdtem a Szent István gimnáziumnak a zenekarában, mint amatőr kis zenészként elkezdtem a hangszert megtanulgatni. Nagyon szerettem a mély hangokat, és elég gyorsan előmet el tudtam érni, és aztán később fölvettek a Más Szimfonikus Zenekarba, ahol csoda folytán elsős főiskolásként megengedte a rektor, hogy főállásban Más Zenekarba dolgozzam. És 2 évet töltöttem, miközben volt a próbajáték a zenekarba, ahol az AHZ-ba, ami egy érdekes dolog volt, mert december 31-én délután volt a próbajáték, mert első vagy másodikán indult a zenekar egy hosszú német turnéra. És a Ferencsik Karnagy úrékben ültek az igazgatóság, az egész zenekar, úgyhogy egy komoly megmérettetés volt a próbajáték, úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor később közölték, hogy sikerült. 11-ünk közül engem vettek föl a zenekarba, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam, és hát szinte hihetetlen volt, hogy ott vagyok.
Kezdeteken kívül az itt töltött időből mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza? Van esetleg kedvenc koncertje, vagy esetleg a zenésztársakkal egy közös kedvenc élménye, amit még szívesen felidézne?
A egyik kedvenc koncertem, ami érdekes módon pont szilveszterhöz kapcsolódik, a televízió is fölvette annó, a Ferencsik János Karnagy úr egy szilveszteri műsorban játszódunk december 31-én Strauss műveket, és ami csodálatos volt a Karnagy úrral, hogy az utolsó ráadásszámot úgy dirigálta, hogy pálca nélkül csak a karmesteri korlátot fogta, és a szemével dirigálta a zenekart. Elképesztően jó sikerült, és hát olyan siker volt, és olyan élmény volt az embernek, hogy ezt nem lehet elfelejteni.
Ez nehezebb volt akkor jelentősen a zenekar számára, vagy láttak azért már ilyet a dirigenstől korábban?
Ferencsik Arnagy ilyet még nem csinált soha, hogy ennyire pálca nélkül dirigálni csak a szemével. Itt az egész darabot, az egy Strauss ráadást végig csak a szemével dirigálta végig. Hát fantasztikus. Hát a zenekar ismerte a Karnagy urat, minden mozdulatát éreztük, annyira jól tudott dirigálni szemmel, interi mindent, hogy fantasztikusan lement minden, és hát egy nagyon nagy élmény volt, hogy így együtt tudtunk játszani vele.
Említette, hogy azért a 46 évet megelőzően már más helyeken is szerzett tapasztalatot. Hogy lehetne összehasonlítani a filharmonikusoknál? Mennyiben más a munka? Mi az, amit mondjuk itt jobban szeret, mint más zenekarokban, vagy hogy tenne így különbséget ezek között?
Hát talán úgy, hogy egyre magasabb a mérce, mert az ország első zenekara volt az Állami Hangos Zenekar, és hát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar egy hihetetlen nagy minőséget kell produkálni. Én nem akarom a többieket kicsinyíteni, de amikor kezdtük az István zenekarba, ahol nagyon nagy élmény volt, mert a Ferencsik Karnagy úrtól kezdve a Korrózi Karnagy úrig mindenki jött minket fiatal gyerekeket dirigálni, tehát egy kicsit megszoktuk már, hogy milyen nagy karmesterekkel dolgozni. Akkor a MÁV zenekarba bekerültem, ott is már hát azért sokkal magasabb színvonalon dolgoztunk, és hát amikor bekerültem az AHZ-ba, ott meg hát olyan világhíres karmesterekkel, szólistákkal volt szerencsén dolgozni, mint a Lorin Mázel, Giuseppe Patani, Doráti Antal, Lamberto Gardelli, Christoph von Dohnányi, lenyűgöző volt velük dolgozni.
És a zenekaron belül akár szövődtek-e itt barátságok ennyi idő alatt?
Igen, nekem is van egy-két barátom a zenekarban, nagyon-nagyon régóta és nagyon jó barátságban vagyunk. A kollégák nagyon aranyosak, főleg a mostani, hát az átalakult zenekar tulajdonképpen, amikor 2000-ben átalakultunk. Nagyon sok új fiatal jött, de mindig nagyon tehetséges és nagyon aranyos, nagyon kedvesek. Nagyon jó hangulatban zajlanak a próbák, és most, hogy a Vasai Karnagy úr új perspektívát is nyitott a zenekar felé, hogy sok mindent másképp fogunk esetleg csinálni, új koncerteket, ez is az embert inspirálja, hogy még jobban együtt tudjunk muzsikálni, és hát nagyon nagy szeretetben, jókedélyben el vagyunk el a zenekarba, pláne nekem is a szólamban nagyon aranyos kollégáim vannak, és nagyon jókat nevetgélő, nagyon jókedélyű egy-két kollégám, úgyhogy nagyon jó el vagyunk.
Van olyan zenei teljesítmény, vagy akár olyan mű, amit a jövőben még nagyon szívesen játszana, ilyen várakozása a jövővel kapcsolatban a zenekarnál van esetleg?
Én Wagnert nagyon későn csodálkoztam rá, mint komoly zenész, megmondom őszintén, és remélem, hogy majd legközelebb is fogunk játszani esetleg Wagner operát, mert minden egyes taktusa lenyűgöző, ahogy megírta ezt a Wagner. Ez egy kicsit hiányzik az életemből, én nem operazenész vagyok, de nagyon szeretem az operákat. Most a Vasai Karnagy úrral játszottuk nemrég a Massenet Werther operát, csodálatos volt, és egy nagyon nagy élmény volt. Tehát ezek nagyon nagy emlékek maradnak az emberbe, és nagyon földobja az embert, hogy ilyen csodálatos zenéket lehet játszani, és ennek a része vagyunk.
A fényvárosa Párizs. Hollywood bölcsője Los Angeles. De melyik városa igaz, mindkettő? Bármilyen összegben fogadnánk, hogy elsőre senkinek nem Máté Szalka ugrik be. Ez a kelet-magyarországi kisváros bátran, mondhatni vakmerően választott szlogent, amin először mosolygunk. Hát persze, Hollywood bölcsője. Aztán elkerekedik a szemünk, amikor kiderül, hogy igaz. Miért Licht? Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. Itt, Kelet-Magyarországon 1888-ban gyulladtak ki az első utcai lámpák fényei, itt állt a mai Magyarország első villamosított lakóháza is. Hogy lehet az, hogy amikor a fővárosban még a lámpagyújtogató járta körbe esténként a korzó gázlámpáit, addig Máté Szalkán már elektromos közvilágítás működött? Úgy tudjuk, Schwarz Mohr, iparos vállalkozót, az 1880-as párizsi világkiállításon nyűgözte le az áramfejlesztő dinamó, és mint leleményes vállalkozó rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ez neki milyen jó lenne. Folyamatosan újításokon törte a fejét, volt gőzmalma, szeszgyára, olajütője is. Először a gyártelepén fejlesztettek áramot, majd azt a saját lakásába is elvezették. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté Szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A fény olyannyira hozzákapcsolódott a város történetéhez, hogy Máté Szalka sok kulturális rendezvények közül a legnagyobb, a Fényes Napok nevet viseli. Még egy Schwarz. A Kossuth utcában már korábban is áradhatott a csí. Lehet itt valami, ami különlegessé teszi ezt a várost. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté Szalkához. Cukor Adolf Máté Szalkáról indult szerencsét próbálni a tengeren túlra, $25 a kabátja bélésébe varva. Majd ő lett nem csak a máig működő Paramount Pictures, hanem az egész hollywoodi filmgyártás és stúdiókultúra megalapítója. Ebben a stúdióban készült a Madagaszkár, az Amerika Kapitány, a Mission Impossible, a Star Trek és a Transformers is. Sétáljunk csak tovább a Kossuth utcán, a Vadonatúj mozi is a nagy stúdió alapító nevét viseli. A mozi előcsarnokában elcsodálkozhatunk a filmtörténetben szerepet játszó honfitársaink hosszú listáján. Ezt végigolvasva úgy tűnik, magyarok nélkül nem lett volna Hollywood. A városban kereste gyökereit, megfordult itt Tony Curtis, akinek szülei Máté szalkáról vándoroltak ki New York Citybe. Ő már ott született, Schwarz Bernát néven. A szalkai Schwarz ház Tony Curtis emlékszobájában eredeti, a színész úriáshoz kötődő relikviák és egy remek kiállítás eleveníti fel életútját. Az emléktárgyak egyenesen Tony Curtis özvegyétől érkeztek, de a család más módon is kapcsolódik Máté szalkához. 2021 nyarán Jamie Lee Curtis az elsők között nézte meg apja emlékkiállítását, és a szomszédos zsinagógára is kíváncsi volt. A szalkai Schwarz házban egy kedves és szívet melengető baba kiállítás is nyílt. Így ide betévedve bőven kapunk három különböző témában is élményt és információt. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté szalkán. A pár lépésre álló, látványos Csizmadia palotában a békebeli időket idéző könyvtár, a kissé távolabbi magyaros szecessziós egykori megyeházán ma a Szentpéteri Kulturális Központ működik. Máté szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is. 20 kilométerre található a román, 40 kilométerre az ukrán határátkelő.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A folyamatos kommunikáció és a bejövő üzenetek áradata határozza meg a napjainkat. A szüntelen eszmecseréből senki sem tud kilépni, pedig az emberi agy nem az állandó digitális interakcióra van optimalizálva. Tehát, ha folyamatosan az e-mailjeinkkel foglalkozunk, nem vagyunk elég eredményesek a munkában, ezt állítja Cal Newport E-mailek nélküli világ című könyvében. A szerző, az informatika tudomány docense és hatékonyság szakértő számos esettanulmányt bemutat a könyvben, és nem csak arra világít rá, mennyire hibás a mai munkamódszerünk, de iránymutatást is ad, miként tudnánk másként dolgozni. Dojcsák Dániel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatója ül itt velem a stúdióban, hogy beszélgessünk erről a könyvről, amelynek címe azért első látásra elég sokkoló, hiszen a 21. századi gyors kommunikáció egyik legfontosabb eszköze az e-mail, elképzelni sem tudjuk, milyen lenne nélküle élni.
Valószínűleg sokan, hogyha meglátják ezt a polcon, ezt a könyv címet, hogy e-mailek nélkül világ, akkor egy kicsit ilyen izgatottan vagy vágyakozva veszik le, hogy vajon miről szólhat ez a könyv, mert azt gondolom, hogy ha bár az e-mail az egy nagyon jó eszköz, de biztosan sokunk érzi azt a munkahelyén, hogy egész nap kattingatunk az inboxunkban, válaszolgatunk levelekre, de mégse haladunk sehová, és hogy maga ez az információ túltöltöttség, vagy ez a folyamatosan bárhonnan lecsapó, zavaró tényezők azért frusztrálták tesznek minket a munkahelyünkön, és maga a könyvnek azt gondolom, hogy pikírt ez a címadás, hogy e-mailek nélkül világ, hiszen egyből valakit írt, hogy nem lehet, meg nem azzal van a baj, és lehet, hogy tényleg nem az eszköz az, ami ellen harcolni kell, hanem az a mód, ahogy használjuk. De hogyha Newportnak az eredetileg bevezetett fogalmát idézzük, amit a könyvben használ, az a hiperaktív csoporttudat, vagy eredetiben a hyperactive high mind, ez arra vonatkozik, hogy ilyen nagy tömegben, tehát mondjuk egy vállalatnál, mondjuk több száz vagy több ezer ember dolgozik együtt, ott azért teljesen tipikus, és szerintem legtöbbünknek ismerős helyzet az, hogy mindenki nagyon elfoglalt, mindenki zsúfolt tele a naptár, folyamatosan verjük a billentyűzetet, ki nem látunk a feladatok közül, de valahogy nincsenek mégse eredmények, vagy látható eredmények, vagy nem érezzük azt, hogy hasítanánk, vagy haladna a szekér annyira, mint amennyire az látszik. És
tehát erről, nem elég hatékony a munkavégzés?
Igen, és erről szól ez a könyv, hogy tehát valójában ha a cím bevonzott minket, akkor utána szépen lassan el fogunk jönni, hogy nem az e-mailek nélkül kell egy világot élnünk, hanem egy olyan világot, ahol szét tudjuk választani azt, hogy mikor szervezzük a munkánkat, és mikor végezzük a valódi értékteremtést, vagy egy olyan világot, ahol nem csak látszattevékenységeket végzünk, vagy ahol van értelme annak, hogy kommunikáljunk, vagy nem feleslegesen húzzuk be az embereket, és hogy tényleg szerintem nem kell ezeket kiemelni, mindenki bizonyára egy millió példát tudna arra mondani, hogy mondjuk egy teljesen tipikus irodai világban, vagy egy vállalati környezetben mennyi idegesítő dolog van, aminek nincs valójában értelme, hogy miért kell rátenni 30 ember CC-be, miért kell egy szót beleírni egy e-mailbe, és úgy elforwardolni valakinek, hogy utána neki is meg kelljen értenie. Vagy miért kell egyáltalán elforwardolni egy e-mailt valakinek, mert nem oldjuk meg azt a problémát mi magunk.
De hát van a szerzőnek erre magyarázata, hogy az a dolgozó, aki ezt megteszi, az mutassa, hogy mennyire jól végzi a munkáját.
Igen,
és hogy jelen van.
Hát de valójában mégsem. És hogy ez egy érdekes dolog, és hogy persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud mondjuk értéket teremteni, de szeretné mondjuk a munkáját megőrizni, akkor azt gondoljuk, hogy persze ez egy teljesen logikus cselekedet tőle, de azt nem hiszem, hogy túl sokan mondják, hogy ez így a szervezet, vagy akár az adott ember számára ez egy helyes dolog. Úgyhogy ez tényleg egy olyan könyv, ami nagyon izgalmas történetekkel, viszont nagyon hétköznapi, meg egyszerű és felfogható, érthető történetekkel mutatja meg ennek valódi mélységét, hogy mi a probléma, és nyilván annyit elárulhatunk előre, hogy nem önmagában az, hogy az e-mail létezik.
Majd arról, hogy milyen típusú történetek vannak, erről beszéljünk, mert tényleg az őskorig eljutunk, és nem tudom, George Marshallig eljutunk, a háború menetéig, a CIA csőpostájáig, szóval, hogy csak az elejéről vegyek néhányat, hogy tényleg hihetetlen példákat hoz, hogy bizonyos szempontból miért van szükség erre az állandó kommunikációra, vagy a kommunikáció fenntartására, de ugye különveszi, hogy egy vezetőt hogyan érint ez a nyomás, hogy folyamatosan jönnek az e-mailek, és több száz e-mailre kellene válaszolnia, és hogy egy munkavállalót hogyan érint. Tehát, hogy a vezetőnek mit kellene ezzel tennie, és hogy a munkavállalóban inkább ez a szorongás, vagy ez a mentális probléma az, ami jobban jelentkezik.
Igen, ez a könyvben is előjön, és azt gondolom, hogy a valóságban is az egyik legfájdalmasabb pont, hogy az e-mail, amikor kitalálták, ugye általában ugye az ilyen vállalati kommunikációs eszközök, még egy olyan korszakban születtek, amikor tényleg az volt, és a könyvben is ez a csőpostás, meg ugye általában ez a gurulókocsis vállalati postásnak a gyakorlata, amikor én találkozok egy problémával, vagy megoldok valamit, és annak lesz egy eredménye, és erről szeretném egy vállalati munkatársamat értesíteni, akkor ők írtak és kinyomtattak egy üzenetet, és azt beletették egy borítékba, vagy egy mappába, azt a bácsi eltolta a kiskocsin, elvitte egy másik részlegre, azt ott kibontották, megold, és visszaküldte, ennek azért volt időbeni eltolódottsága, és most ezekkel a digitális eszközökkel, meg a mobil internettel eljutottunk oda, hogy ez az üzenet, az kipattana az én fejemből, azonnal egy billentyűzeten vagy egy érintőképernyőn azt le tudom gépelni, és abban a tized másodpercben jön egy kis notification valakinek, hogy ezt én elküldtem neki. És abban a pillanatban megnézi, és akár tud is rá válaszolni, és azért lássuk be, hogy akkor ezeknek az üzenetváltásoknak a mélysége az nagyon lecsökkent. Ezek nagyon sekélyes, felszínes kommunikációkká tudnak válni.
És sok félreértés tartalmaz.
Arról nem is beszélve, igen.
Nem pontosítunk közben.
Mert egyrészt lendrián módon is írjuk, másrészt ugye az érzelmek a smiley-kon keresztül tudnak csak maximum utazni, vagy a caps lockot, hogyha valaki benyomja, de hogy alapjában igen könnyű félreérteni is, és az rengeteg frusztrációt okoz, hogy ezek bármikor eltalálhatnak minket, és lehet, hogy egyébként eddig is volt valaki, aki este nézte át azt a dolgot, de lehet, hogy csak másnap reggel tudott hozzám odajönni, vagy tudott küldeni egy erről egy értesítést. Most este 11-kor is megérkezhet, vagy hajnal 1-kor is az e-mail, vagy az a Slack üzenet. És mind ahogy egyébként az Instagramon, vagy a Facebookon is rendkívül idegesítő, vagy frusztráló az, hogy nézegettem, hogy lájkoltál már valaki a képeimet, vagy jött-e még egy üzenet, vagy hogyha még egyszer lehúzom a feedet, akkor frissül, akkor van-e valami újdonság. Ugyanezt csináljuk a vállalati üzeneteinkkel is, csak annyi a különbség, hogy ott az egzisztenciánk is benne van a képletben. És hogy nem csak úgy a kíváncsiság hajt minket, hogy most vajon a Józsi vagy a Gizi lájkolt-e azt a fotónkat, amit kitettünk, hanem az múlik, hogy vajon akkor a főnökön mit szólt hozzá, válaszolt-e, már látta-e már, ugye ez még frusztrálóbb, és ugye a könyv e-mailek nélküli világról beszél, de az azonnali üzenetküldők talán még károsabbak a pszichológiai biztonságra, hiszen ilyen funkciók teljesen hétköznapiak, hogy látom, hogy valaki éppen egy üzenetet ír nekem, és hogy látom, hogy ott az a három pötty az megy, és hogy vajon mikor fog-e elküldeni, és elküldi, és lehet, hogy utána már nem látom, hogy ír, és hogy mi történt, meggondolta magát? Az is lehet, hogy csak oda kattintott a szövegmezőbe, és utána elkattintott onnan, de én már is frusztrált vagyok attól, hogy ő nem írt meg nekem egy üzenetet, vagy látom, hogy megkapta, vagy nem kapta, mert látom, hogy a kolléga éppen online van, vagy nincs online. Tehát ezek mind így gyakorlatilag a mi ősember agyunknak, ezek olyan ingerek, amivel nem tudunk mit kezdeni, és főleg nem 7/24-ben.
E-mailek nélküli világ, hatékony együttműködés, fókuszált figyelem, zavaró tényezők nélkül. Dojcsák Dániellel, a Siva Force Marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Cal Newport könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.